Nem fordítom azt megbántásodra, ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett első háború ellenes gyűlésen Győrben. Orbán Viktor arról beszélt, egészen a legutóbbi időkig azt gondolta, hogy Magyarország egzisztenciális létezésének legnagyobb fenyegetése a migráció. Most emellé belépett a háború, tehát ma két Magyarországot a létezésében fenyegető dolog történik Európában. A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, szögezte le. A győri háború ellenes digitális polgári körök gyűlésen megint bebizonyosodott, hogy a jobb oldal nemzeti stratégiát visz globális perspektívában, a bal oldal viszont globalista víziót Brüsszelhez való igazodási kényszerrel, közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. Szántó Miklós azt írta, a háború ellenes gyűlésen Győrben a miniszterelnök világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy Európában háborús veszély van. Európa ugyanis ma ismét olyan helyzetbe lavírozta magát, amelyet sajnos már korábban is megtapasztalt. Lassú, de egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába, vélekedett. Szántó Miklós közölte, Orbán Viktor szerint ebből a helyzetből csak azok az országok tudnak kimaradni, amelyeknek van bátorságuk külön véleményt megfogalmazni, és van erejük érvényesíteni is azt. Magyarország pedig ezt az utat járja, húzta alá. A mi küldetésünk nem kevesebb, mint megmenteni Magyarországot és Európát a háborúpárti liberálisoktól, hangsúlyozta a Fidesz országos kampányfőnöke Budapesten a Fidelitas 22. kongresszusán elmondott beszédében. Orbán Balázs miután átadta a kongresszusnak a szombaton Győrben a háború ellen kampányoló Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, elmondta. A magyar nemzet mindig nemzedékekben gondolkodott, és minden korszaknak megvolt a maga küldetése. A jelenlegi nemzeti oldalon belül az első rendszerváltóké volt a Fidesz alapítóié. A második a 35 és 50 év közöttieké, akik alatt az ország végérvényesen nemzeti, jobboldali irányt vett. A harmadik nemzedéknek egy háborúkkal, válságokkal, kiszámíthatatlansággal és technológiai kihívásokkal teli világban kell helytállnia és megőrizni a magyar nemzet egységét és erejét. Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. Legyen szó tanulásról, turizmusról, vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető közölte, a kínai intézkedésekre válaszul Magyarország is egy évvel meghosszabbítja a hatályát annak a vízumkönnyítési rendeletnek, amelyet akkor léptettek életbe, amikor Peking először bejelentette a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök abban az interjúban, amelyet Matthias Dömpfernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott szombaton. Beszélt arról is, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projekté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere. Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni, mondta az interjúban Orbán Viktor. Úgy vélte, Brüsszel meg akarja változtatni a kormányt Magyarországon, és kijelentette, Magyarország szeretné megreformálni az EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része. Végül az időjárásról. Hétfőn összefüggő frontális felhőzet terjeszkedik délkeleti irányba, de közvetlen előterében főleg a déli országrészben hosszabb időre is kisüthet a nap. Sokfelé várható eső, zápor elsősorban délen, délnyugaton, akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati országrészben van nagyobb esély jelentős mennyiségű csapadékra. Nagy területen megerősödik a déli délnyugati szél, amely délutántól fokozatosan északnyugatira fordul, és ekkor viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn északnyugaton 10 fok körül, míg délkeleten délen még 15-20 fok között, sőt néhol 20 fok fölött valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. A héten vendég érkezett a dallasi ciszterci monostorból, az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium és kollégiumba John Bayer ciszterci szerzetes személyében. John atya latin nyelvet, angol nyelvtant és teológiát tanít a dallasi 8 évfolyamos gimnáziumban. Jelenleg Magyarországon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít filozófia történetet, valamint a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban is szolgál pedagógusként. Mai műsorunkban messziről érkezett riportalanyunkat kissé rendhagyó módon az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium és kollégium tanulói kérdezgetik majd a következő közel fél órában. John atyával Juhász Máté 12. C., és Csé Németh Sarolta 12. K-osztályos tanulók beszélgetnek angolul, mely beszélgetés fordítását Pap Valéria angol tanárnő és Csépányi Kristóf 9. C-osztályos tanuló tolmácsolásában hallgathatják meg. Műsorunkhoz tartalmas rádióhallgatást kívánunk szeretettel.
Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, ámen!
Ma János atyával készítünk egy interjút. Először is azt szeretném kérni, hogy mutatkozzon be, milyen alkalomból látogatott el hozzánk.
please introduce yourself. Who are you? Where are you from? And how come you are here with us today?
John Bayernek hívnak, a dallasi ciszterapátságból érkeztem. Még nem tudom pontosan, mennyi időt töltök itt. Úgy tervezem, hogy júniusig maradok. Itt tartózkodásom célja, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a magyarországi ciszterci renddel.
To help my monastery discern how we might help the Cistercian order here in Hungary.
Mikor hallott Magyarországról?
Azt hiszem akkor, mikor csatlakoztam a dallasi szerzetes közösséghez. Ez 2007-ben volt, abban az időben 15 vagy több magyar szerzetes tagja volt a közösségnek, melyet a kommunizmus elől elmenekült atyák alapítottak meg az 1940-es évek végén, illetve az 50-es évek elején. Néhány szerzetes az 56-os forradalom idején jött ki az Egyesült Államokba. Megtanultam néhány kifejezést tőlük magyarul, például boldog karácsonyt, uborka saláta és más fontos kifejezéseket. De egyre többet tanultam a hősökről, Magyarországról. Hallottam Endrédi Venderről, Zsigmond Lórándról, és csodálatot éreztem Magyarország iránt.
From my time in the monastery.
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen különbségeket lát az Egyesült Államok és Magyarország között az iskolák, templomok és a szertartások tekintetében.
Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nincs különbség. Az Isten ajándéka, hogy az egyház egy, szent, katolikus és apostoli hitre épül, és ez az, amit megtapasztalok itt Magyarországon. Otthon érzem magam, mikor misézek, és ez csodálatos. Vannak kisebb különbségek a szokásokat illetően, például, hogy mikor kell ülni és állni, mert az Egyesült Államokban például végig állunk, miközben a pap azt mondja, hogy könyörögjünk. Térdelünk konszekráció alatt. Itt valószínűleg hatással volt a görög-keleti ortodox szokás, például állva mondják a mi atyánkat. Ezek azonban nem jelentős különbségek.
Maybe there's more influence from the east. I think in the Greek Orthodox Church they'll stand even during the Eucharistic prayer, and the Greek Catholics as well, I think. So maybe there's some influence like that, but those are kind of small things. Yeah.
A következő kérdés, hogy mit tanácsol a jelen generációnak, hogyan mélyíthetik el Istenben való hitüket?
Ez egy komoly kérdés. Ami legelőször eszembe jut, az az, hogy megértsük, mit jelent türelmesnek lenni. Legtöbbször az emberek, különösen a gyerekek, szenvednek, amikor meg akarnak tudni olyan dolgokat, ami még a jövő zenéje. És néha mi sem segítünk nekik, mikor azt kérdezzük, hogy mi szeretnél lenni, ha felnősz. Hova akarsz menni egyetemre? Mit akarsz tanulni? Ezt a gyerek nem mindig tudja. Ha folyamatosan ezeket a kérdéseket tesszük fel, kényelmetlenül érzik magukat. Jól tesszük, ha megtanítjuk őket álmodni, és arra, hogy felismerjék, hogy felelősek a jelenért, hogy keményen kell tanulni, dolgozni a jövőjükért. De nem segítünk akkor, hogyha ez szorongáshoz vezet, hogy már tudnia kellene, hogy mit akar csinálni. Szóval azt gondolom, hogy türelmet tanulni nagyon fontos, mert a türelem azt is jelenti, hogy nem teszünk fel kérdéseket. Habár ez csak egy parányi segítség. A türelem azt is jelenti, hogy képesek vagyunk bízni Istenben, elfogadjuk az Isten misztériumát, ráhagyatkozunk, bízunk benne, mint egy szerető atyában.
And thus not demanding to know all things right now, but learning to trust him like a loving father. I think that's really, you know, the heart of patience, where you're willing to let him be in charge, and you find comfort in being in his hands, even if things feel like a whirlwind, even if they're complicated. So I think maybe patience and trusting God would be a big one.
Mm-hmm. So it's my turn. I would like to
Most az Egyesült Államokbeli életére vonatkozó kérdéseket szeretnénk feltenni. Először is, jellemezni kérem a Dallasi Ciszter apátságban és iskolában folyó életet? Hogy néz ki egy nap?
Csodálatos. Az Úr áldása van rajtunk, bár mindannyiunknak vannak gyengeségeik. Van egy gyönyörű iskolánk, 350 diákkal, 5. évfolyamtól 12. évfolyamig. A Dallasi Katolikus Egyetemen is tanítunk, ez a főút mellett található. A többi szerzetessel együtt imádkozunk, zsolozsmázunk. A legtöbb szerzetes 5-kor vagy 5 után kell fel, lelki olvasmányokat olvasunk 20-30 percig, aztán 6-kor együtt megyünk a templomba zsolozsmázni, majd a szentmisére. Ezt követi a reggeli, melyet csendben költünk el. Ezt követően megyünk dolgozni. Tanulunk, tanítunk, papi teendőket látunk el. Aztán visszatérünk a napközbeni imára, majd ebédelünk, majd visszamegyünk dolgozni. Ezt követi az esti dicsőítés 17:30. 18:00 vacsora, majd zsolozsma, aztán egy kis felfrissülés, mely során az atyákkal testvéri kapcsolatunkat ápoljuk, építjük. Így néz ki egy átlagos nap. Beszélgetünk, sétálunk, megnézünk egy filmet, verseket olvasunk, rögbizünk.
So that's a typical day, I'd say. And for recreation, we can do anything from talk, go for a walk, watch a movie, read poetry together, play rugby. Some of the brothers have started to play rugby together. And so, yeah, all fun things.
I thought that that you've already read the book about our town.
Hallottam, hogy elolvasta az egri csillagokat. Tetszett?
Ó, imádtam. Harcolni akarok Dobó Istvánnal. Elolvastam még néhány más könyvet is, például Szabó Magdától az Ajtót, az Abigélt, Molnár Ferenctől a Pál utcai fiúkat. Mindegyiket nagyon élveztem, de az egri csillagok mélyen megérintett. Különösen Dobó István többször visszatérő buzdítása, ami így hangzik. A legfontosabb, hogy ne féljünk. Minden más magától jön. Úgy gondolom, hogy ez a lelki életre is nagyon igaz. Természetesen nem csak arról szól, hogy ne félj attól, hogy semmi rossz nem történhet, de te ezt éppen akkor nem tudod, igaz? De ha hiszel Istenben, és azt teszed, amit szeretne, hogy tegyél, akkor nincs okod a félelemre. Ha az élet csatájába ezzel a magabiztossággal indulunk, ha te az vagy, aminek az Isten téged akar, nem kell félned. Minden jön magától.
With that confidence that you are where God wants you to be and you need not be afraid and everything else will just come of itself. And that's precious.
A Dallasi iskola hogyan építi be a hitet az oktatásba?
Nos, 20 szerzetes tanít nálunk az iskolában, és sok más tanár, akik elkötelezetten tanítanak, és szeretnék elérni, hogy a tanulók növekedjenek hitükben. Persze a szerzetesek megpróbálnak tanúságot tenni. Hetente egy alkalommal szentmisén vesznek részt a diákokkal együtt. Mindegyik osztályban az osztályfőnök tartja a misét. 4-szer egy évben gyónási lehetőségük van a diákoknak. Évente egy alkalommal elvonulhatnak lelki gyakorlatra. Ami a legfontosabb tapasztalat ezen alkalmakon, az a személyes, hiteles, Istennel való találkozás. Ez az, amit a rend minden tagja nyújt a diákoknak.
Jonás, once a quarter, so 4 times a year, and theology class every year, retreats, lelki gyakorlat. So we do a lot of things spiritually. But maybe the most important is the personal authentic witness that hopefully every member of the community can give to the students.
And
a következő kérdésem az, hogy az iskolában minden tanuló hisz Istenben?
Viccesen fogalmazva, van egy gép, ami belenéz a szívekbe. Ó, nem. Nem hiszem, hogy mindenki hisz Istenben. Nem várjuk el minden jelentkezőtől, hogy katolikus hite legyen. Még akkor is, ha valaki papíron úgy vallja, hogy ő hisz Istenben, akkor sem tudunk megbizonyosodni arról, hogy valóban hisz-e. Hit tekintetében ez egy vegyes közösség. Azt hiszem, hogy a legtöbb esetben, akiket vonz ez a közösség, azok hinni akarnak. Még a hívők között is van a továbbfejlődésre lehetőség. Magamról sem állíthatom azt, hogy az én hitem tökéletes. Iskolánk alapvető kultúrája, hogy szeressük Istent, és megtanuljuk, hogy hogyan teremthetünk kapcsolatot vele, és hogyan teljesíthetjük akaratát. És remélhetőleg vannak diákok és szülők egyaránt, akik tanulj ennek, és ez arra bátorítja őket, hogy mélyítsék hitüket. Vannak diákok, akik küzdenek a hit kérdésével, akár katolikusok, akár nem. Vannak, akik a képzés ideje alatt, vagy iskolán kívül válnak hívőkké. De olyanok is akadnak, akik eddig is hittek, és ez segít mindannyiuknak meggyújtani hitük lángját. Tehát mi egy zarándokok közössége vagyunk.
De ez nem elvárás.
Nem, ez nem az.
So we're a community of pilgrims, I would say, but
it's not a requirement.
No, it's not a requirement.
Okay.
És most következzen néhány személyes kérdés.
Sure.
Na, hadd halljuk.
Yes, I have some personal questions.
Mik azok a kulturális jegyek, amikre rácsodálkozott itt Egerben, illetve Magyarországon?
Még nem ismertem meg Egert, hiszen ma reggel érkeztem. De amit a városról hallottam, tetszik. Gondolok itt az egyházmegye védőszentjére, aki Szent János evangélista, aki az én védőszentem is. Szeretem. Természetesen tetszik az egrivár is, az egri csillagok cselekménye is. És természetesen tetszik Magyarország úgy általában. A történelem lépten nyomon érezhető itt. A legszembetűnőbb számomra, amerikai állampolgárként, az erős, nemzeti öntudat. Sosem voltam jeles tanuló történelemből, diákkoromban nem mindig figyeltem oda az órákon. Az Egyesült Államoknak sokkal rövidebb a történelme. Mindig a jövőre koncentrálunk, és arra, hogy mit tudunk venni és eladni, ezért a történelmi gyökereink nem annyira erősek. De ha Magyarországra érkezünk, azt tapasztaljuk, hogy a magyar embereknek erős a magyarság tudata. Ez nagy hatással volt rám. Úgy érzem, Magyarországnak viharos történelme van. Bárhol, ha az emberek között megfordulok, azt veszem észre, hogy fontosnak tartják, hogy az áldást keressék a szenvedésben. Hisznek az ország erejében. Úgy tűnik, hogy sok intelligencia, erő, tudás és energia koncentrálódik ebben az országban. Szerintem nem lenne szerencsés a múltban ragadni. A múlt a bölcsesség forrása. Ezek voltak az első benyomásaim.
The past is a source of wisdom and a helpful tradition. So anyway, yeah, I don't know if that makes sense, but that maybe is a first impression.
Thank you very much. And what do you miss most? So you said
említette, hogy korábban már járt Magyarországon.
Igen, néhány alkalommal. Legelőször tanulmányaim alatt néhány baráttal Budapestre látogattunk, később szerzetesként néhány napot töltöttem Zircen és Kismaroson.
Mit fog hiányolni a legjobban Magyarországból, ha visszatér az Egyesült Államokba?
Szeretem a gyümölcslevest, fantasztikus dolog. Nem is értem, hogy más országokban miért nincs az asztalon. Egy tányér hideg gyümölcsleves fantasztikus. Brenner János, Endrédi Wendel és Lóránt Zsigmond közelségét is fogom hiányolni. Felnézek rájuk, csodálom őket, több okból is. Boldog vagyok, hogy itt lehetek Magyarországon, például azért, mert szeretném elsajátítani a magyar nyelvet, hogy el tudjam olvasni műveiket.
Mint például az egri csillagokat?
Azt is, de Brenner János és Endrédi Wendel prédikációit is, és a naplóikat.
Tehát ez inspirálta önt.
Ó, igen, nagyon. És azért is, hogy veletek fiúk, lányok, tudjak beszélgetni.
Very much. Yeah.
A következő évben már magyar nyelven fogjuk elkészíteni az interjút. Részemről az utolsó kérdés a következő. Mi inspirálta, hogy a ciszterci közösség tagja legyen, hogy tanítson akár külföldön is?
Az eredeti szándékom nem az volt, hogy csatlakozzak a ciszter közösséghez. Én az imádságból, a templomi szolgálatból, testvériességből és tanulásból álló élethez csatlakoztam. Akkor még semmit sem tudtam Szent Bernátról, még a ciszter szót sem tudtam helyesen betűzni. Úgy érzem, azért csatlakoztam, mert volt egy erős tudat bennem, hogy az Isten azt szeretné, hogy megpróbáljam. Be kell vallanom, hogy vonzott az előbb leírt élet. Ugyanakkor meg akartam házasodni, gyerekeket szerettem volna. De tudtam, hogy amíg ki nem próbálom, amire Isten kért engem, és enélkül házasodtam volna meg, utólag megkérdőjeleztem volna a döntésem helyességét. Nem derült volna ki, hogy vajon hibát követtem-e el. Isten akaratát szeretném teljesíteni, barátságban akarok vele élni, közel akarok hozzá lenni, még ha nehéznek tűnik is, hogy életem végéig a monostorhoz vagyok kötve. De ha ő úgy gondolja, hogy nekem ezt kell tennem, akkor teljesítenem kell az ő akaratát.
Yeah, the most important thing for me is I want to do God's will. I want to live in friendship with Him. I want to be close to Him. And even if it looks difficult, this idea of celibacy, of being bound to a monastery for the rest of your life, I knew that if He wants me to try that, I have to try. And then I just discovered, holy smokes, I'm so happy. Yeah.
Az utolsó kérdés kicsit szokatlan lehet. Mi az, amit soha nem kérdeztek meg öntől az interjúk során, pedig szeretett volna rá válaszolni?
Talán azt, hogy hogyan imádkozok. Azt hiszem, ezt még senki sem kérdezte meg tőlem, feltehetően azért, mert túl személyesnek tűnhet, és kellemetlenség érzését keltheti. De fontos megkérdezni az embereket, hogy hogyan imádkoznak, különösen a papokat, szerzeteseket, hiszen mi tanítunk meg másokat imádkozni. Imádkozni nem úgy tanítunk, hogy csak prédikálunk és előadásokat tartunk. Hogy hogyan is imádkozok? Természetesen sokféle imamódot használok. Ilyen például a zsolozsma. De összegezve az egész olyan, mint egy belülről fakadó, őszinte hittel és vágyakozással való fohászkodás Istenhez. Nézzük konkrétan. Reggel, mikor felébredek és kicsit kómás vagyok, térden állva imádkozok az ágy mellett, hívom a Szent Lelket, hogy töltse meg a hívők szívét. Majd az őrangyalomhoz is imádkozom, a Teremtés könyvének első szakaszát mondom el, hogy legyen világosság. Miközben az ágyat bevetem, az Isten szavaival imádkozom, hogy a tenger legyen szétválasztva az égtől. Így teremtem meg a szobámban a rendet. Megpróbálok hitelesen imádkozni. Ez a valóság. Fáradt vagyok, épp most keltem fel, és rendet teremtek magam körül. Beillesztem az imát a mindennapjaimba. Nem csak akkor imádkozok, mikor kedvem tartja, vagy ha egy jó gondolat támad bennem, hanem amikor feladatom megtenni azt. Bele akarok nőni ebbe. Nem állok meg, ahol komfortos nekem, hanem felfelé akarok törni. Lelkiismeretesen akarom elmondani a zsolozsmát, és amikor olvasom a Zsoltár szövegeit, és nem figyelek a sorokra, hanem elkalandozok, visszatérek az elejére, és újra elolvasom. Az utolsó gondolat, amit ehhez akarok még hozzáfűzni, hogy a hitelesség a saját érzelmeinknek is fontos. Ha élettapasztalaton keresztül imádkozunk, ha megtaláljuk azt, hogy mi az, amihez ragaszkodunk, de nem kaphatjuk meg, és persze ebből kifolyólag dühösek vagyunk, és megkérdezem, hogy atyám, miért vagyok dühös? Sokkal békésebb életünk lesz. Béke és Krisztushoz való közelség száll meg. Hamis képet fest, ha csak akkor imádkozunk, amikor tökéletesnek érezzük magunkat. Csak akkor kerülünk közel Istenhez, ha önazonosak vagyunk.
I don't just settle with where I'm at, what feels comfortable and authentic. I'm trying also to grow into something high. And so I try to be faithful to the Zsolozsma, If I find that I read through a psalm, and it sometimes happens, I don't pay attention. I just read through it and I'm completely blind. If I have time, I will go back and I will try to reread it. So, I try to pray with authenticity and with a sense of ideal. It also means, maybe this is the last thing I'll say on this, that authenticity is also important with your emotions. And if you learn to pray through every experience of life, you know, if you find, I'm angry, Father, why am I angry? You know, what am I holding on to that I'm not getting that has left me angry? Mm-hmm. You know, so much peace can come to you and so much intimacy with Christ can come. If we only pray when we feel tukeletesh, you know, then we have a fake prayer life. Mm-hmm. But if we are real and we learn to pray then we can be very close to Him. And it's very sweet.
So that's the way. That's how you pray.
Létezik egy tökéletes imamód, hogy ez egyénenként más.
Úgy gondolom van, és ez az eukarisztia. Jézus Krisztus adja a legtökéletesebb dicsőítést és háladást az Atyának, ami neki jár. Akkor imádkozunk jól, ha bekapcsolódunk Jézus tökéletes imádságába. A katolikusok számára az ima célja nem csak egy békés meditáció vagy megnyugvás, hanem a Szent Háromság kapcsolatának megtapasztalása, a Szent Háromság személyes egysége, az Atya, Fiú és a Szentlélek szeretete és öröme egymás között. Ez az, amihez mi csatlakozni szeretnénk. Jézus az evangéliumokban is imádkozás után tevékenykedett. Én úgy akarok imádkozni, ahogy ő. Ebben a szeretetben akarok részesülni, mert ez az ima, ami örökké tart. Ez a tökéletes ima. Köszönet Istennek az eukarisztiáért, mert általa tudunk csatlakozni az imához, a szentség ígéretével.
And so I think that's the perfect prayer, and all of my prayer is an effort to join in that. And thanks be to God for the Eucharist, because that's when we can join in Jesus' prayer with the promise of the sacrament.
Nagyon szépen köszönjük az interjút. Örülünk, hogy megosztotta velünk gondolatait. Köszönjük szépen, János atya.
Szívesen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben John Bayer ciszterci szerzetes atyával beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által. Nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a mai lélekhangolóval. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Messiás hívő zsidóként a nem zsidó keresztények amolyan furcsa hívőnek, zsidó társai pedig hitszegőnek tartják, fogalmaz Balogh Sakett Dániel mai vendégünk. Dani 16 évesen került Magyarországra, ami rengeteg tanulást, változást hozott számára.
Nem utolsó sorban itt jutott hitre Jézus Krisztusban a Deák téri evangélikus gyülekezet lelkésze Gerőfiné Brebovszki Éva tanítása nyomán. Hallgassák őt szeretettel! Vendégünk Balogh Sakett Dániel, az evangélikus lélekhangolóban, aki galileai származású, és mégsem a szülőhazájában érte utol Jézus, hanem itt Magyarországon. Milyen lélekkel vagy üzenettel jöttél ide? Hogyan kezdjük a beszélgetést szerinted?
Milyen üzenettel jöttem ma ide? Én nem tudom, mikor fogják kiadni ezt az adást, de most van október 13-a, és aki követi a híreket, akkor láthatja, hogy végre Izraelben béke van. És ilyenkor a zsidóságban van egy ima, amit szoktunk mondani, az a nev, hogy Se'echiyanu. Egyfajta hálaadó ima, amikor esküvő van, vagy ünnep van, vagy bármilyen jó dolog történik körülöttünk, akkor szoktuk mondani ezt az imát, és ma van Simchat Torah, az ugye a Szukot 8. napja, és pont 2 évvel ezelőbb a zsidó naptár szerint tört ki a háború, és pont most Simchat Torahkor befejeződött a háború, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon hálás a szívem, és nagyon boldog is vagyok egész nap, úgyhogy szeretném ezzel az imával kezdeni ezt az interjút. Magyarul az ima úgy szól, hogy áldott vagy te, örökké való Istenünk, a világ királya, ki életben tartott és megőrzött bennünket, és engedte megérni mostani időnket, héberül pedig úgy szól, hogy Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Se'echiyanu ve'kiyemanu ve'hagiyanu lazman haze. Amen.
Azt mondtam rólad, hogy Jézussal találkoztál itt Magyarországon, mégis említed Szukkót ünnepét, a Tórát, ízig-vérig zsidónak látszol így elsőre. Hogyan jön össze ez a kettő nálad?
Egy nagyon-nagyon nagy identitászavar. És nem csak a zsidó vallás, vagy a zsidó származásom miatt, inkább így mondom, és a keresztény vallásom, vagy a messiás követői vallásommal van ez az identitászavar, hanem magyar-izraeli identitászavarom is van. És kicsit nehéz így élni, viszont nagyon érdekes, mert nem unatkozok, szóval bárhol vagyok, tudok így definiálni magamat. Egyébként beszéltünk a háborúról, pont most az elmúlt 2 évben nagyon-nagyon veszélyes volt bizonyos helyeken definiálni magadat, mint izraeli, a felnövekvő antiszemitizmus miatt, és akkor én azóta 2-szer voltam külföldön, és magyar útlevéllel, magyarként definiáltam magamat. Vallásilag szerintem, és sajnos nagyon kevesen gondolkoznak úgy, mint én, szerintem nem ütközik vallásilag nagyon ez a dolog, mert Jézus, héberül Yeshua, a zsidók messiása, ugye a keresztfa tetejére is volt az írva, hogy Inri, hogy a názareti Jézus a zsidók királya, és így is csúfolták őt, de ő valóban a zsidók királya, nem csak a zsidók királya, minden felett király, de a zsidók is. És szerintem egy nagyon-nagyon zsidó dolog hinni a zsidó messiásban. Zsidó dolog Jézust követni.
Hol nőttél fel? Hogy nőttél fel? Akkor még nem így gondolkodtál, azt sejtem azért.
Igen, én egy nagyon ateista, materialista családból származok. Egy kis kibucban nőttem fel, a Jordán völgyben. Szerintem a világ legszebb helye, ez pont a Kineret, a Galilei tó alatt van. Nem csak, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, hanem történelmileg is nagyon-nagyon fontos hely. Én akkor nem tudtam, hogy ez történelmileg egy fontos hely, amikor én ott úsztam a Jordán folyón, vagy a Galilei tóban hajoztam. Nem gondoltam abban, hogy ez mennyire egy különleges helyszín. És egy kibucban nőttem fel. A kibuc, aki nem tudja, hogy pontosan mit jelent, az egyfajta falu, ami közösségi falu. Mindenkinek van egy munkahelye, de nincsenek fizetések. Így nézett ki egyébként régen a kibuc, ma már hozzá kell tennem, hogy nem így néz ki, de viszont amikor felnőttem, akkor így nézett ki. Nincsen magántulajdon. Van, mit tudom én, 10 darab autó a kibucnak, és azt van egy lista, hogy ki mikor kölcsönzi. Van úszoda, úgyhogy elég luxus élet volt ott, és nincsenek fizetések. A boltban is te mész, és annyit kapsz, amilyen nagy a családod. Ez egyfajta ilyen, idézőjelben mondom, egyfajta mennyország volt, mert nagyon biztonságos volt a kibuc. Én emlékszem, hogy talán ilyen 3-4 éves korom óta lehetett itt lógni kint a kertben, meg sétálni a kibucnak az utcáin, úgyhogy nincs semmilyen veszély. Nagyon pici a közösség, mindenki tudja, hogy ez a gyerek kié, az, hogy ki hol lakik. Olyan voltunk, mint egy nagy család. Persze az emberi természetből adódóan nagyon sok konfliktus is volt, meg gazdaságilag nem tudott nagyon helyt állni, amikor bizonyos réteg úgy döntött, hogy ha nem dolgozik, akkor is tud élni tovább, mert ugye kap mindent, és így lassan szépen privatizáltak ezeket a kibucokat, de világéletemben csak kibucban éltem, ha Izraelben voltam, vagy vagyok.
És magyar családod van? Azért ide jöttetek aztán, amikor nagyobb kamasz voltál ide Magyarországra?
Hogy tegyük hozzá kicsit a salátához. Apám zsidószármazású magyar, aki itt Budapesten ismerte meg az anyámat, aki kubai. Itt házasodtak, kivándoroltak Izraelbe, ott kibucokban dolgoztak, próbáltak visszajönni, anyámnak nem tetszett, aztán visszamentek Izraelbe, és ott éltünk egészen 2010-ig. Akkor váltak el a szüleim, apám visszajött ide, és én meg vele jöttem ide. Akkor voltam 16 éves. Born in one's youth. Blessed is the man, how blessed is the man, whose quiver is full of them. Blessed is the man, how blessed is the man, there will never be a shame. Ti érdeklődésből vagy kíváncsiságból már foglalkoztatok azzal, hogy a luteránus egyház, az evangélikusok milyen tanításokat vallanak, és hogyan teszik ezt? Szerintem ez kicsit később jött, amikor mélyebbre mentünk az evangélikus tanításokba, de apámat nagyon-nagyon vonzott az evangélikus közösség, teológia, biztos vagyok benne, hogy a művészet, a zene. Úgy volt vele, hogy menjünk, akarsz jönni velem? Igen. És ott voltunk életem első Isten tiszteletén. Akkor szolgált, a család nevére emlékszem, Gerőfiné.
Brebovszki Éva.
Brebovszki Éva, igen. Isten tisztelet után oda mentünk hozzá. Nagyon régen volt, és nem értettem akkor magyarul, ezért nem tudom pontosan, mi hangzott el, de az a lényeg, hogy mi akarunk része lenni ennek. Nem hit miatt, full ateisták voltunk akkor, de valami vonzott minket oda, zárójelben valószínűleg Isten volt az, és ő azt mondta, hogy persze, gyertek, legyetek ennek a közösségnek a tagja, sőt, meg is lehet keresztelni titeket, viszont át kell mennetek egy tanfolyamon. Ez a tanfolyam valami olyasmi volt, hogy a hit lépései. A Gerőfiné mond pár mondatot, apám lefordítja így a lényegét, és akkor így megy ez a pingpong, és akkor tanulunk, minden vasárnap kellett oda menni Isten tisztelet után, vagy Isten tisztelet előtt, és egyszer jutottunk egy nagyon-nagyon érdekes ponthoz a Bibliában, amikor tanított a János Evangélium a 8. fejezetből. És amikor ő tanított erről, nem tudom, hogy felolvashatom-e. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel, azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasság törésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony közepén állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világosága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez a fajta világosság, amivel én itt találkoztam, az egy olyan világosság volt, egy olyan fajta kegyelemmel, amivel én soha nem találkoztam a zsidóságban. Az ortodox vagy a rabbinikus zsidóságot nem tanulmányoztam nagyon-nagyon mélyen, viszont én a zsidóságban sehol nem találkoztam egy olyan fogalommal, ami kegyelem. Van irgalom, van bűnbocsánat, nagyon sok minden van, természet feletti csodák, stb. De kegyelem az hiányzik. És amikor itt az asszonytól megkérdezi Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid, és Jézus azt mondja neki, hogy utána, hogy én sem ítélek el, akkor én kicsit úgy éreztem, hogy én vagyok ez az asszony. Nem gondoltam volna egyébként, hogy én fogok egy asszonnyal így azonosulni, viszont itt láttam magamat, amikor a Gerufinéről tanított. Annyira vonzott Jézusnak ez a kegyelme, hogy én úgy voltam vele, hogy nekem muszáj tudnom, hogy ki ez az ember.
Lélekhangoló.
Rendeltem egy héber nyelvű új szövetséget egy Zsidók Jézusért nevű szervezettől, akik Izraelben munkálkodtak, ma már Magyarországon is van, és postán megérkezett az új szövetség, és ahogy olvasom, érzem azt, hogy én ebbe hiszek. Viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, mert ugye a mai zsidóság szerint Jézus az minden, csak ő nem a mi messiásunk, tök jó ember, okos volt, viszont ő nem a miénk. És nagyon sokat kellett nekem kutatnom. Én olvasom az új szövetséget, és kezdem hinni, érzem azt, hogy hiszem azt, amit olvasom, plusz nézem az Ószövetségben, hogy igaz-e, amit az új szövetség mond, mert honnan tudnánk, hogy az új szövetség igaz? Egy forrás van, az Ószövetség. Csak ott tudjuk megnézni, hogy azokat a dolgokat, amiket Jézus csinált, az hol vannak megjövendőlve. Tehát megkérdezhetjük a rabbit, a szomszédot, a lelkészt, bárkit megkérdezhetjük, hogy az új szövetség miért igaz. Nagyon jó válaszokat kaphatunk, de nem. Tehát vissza kell menni az Ószövetséghez, Isten eredeti igéjéhez, és ott megnézni a proféciákat, miket mond a Messiásról, és miközben érek az utolsó fejezetekhez az új szövetségben, akkor látom azt, hogy szörnyű dolgok fognak történni, és kezdtem megijedni. Ugye akkor látjuk az ilyen nagyon-nagyon látványos, végidőbeli dolgok, ami ugye nagyon sok csak kép, és nem tényleg így fog kinézni, és nagyon-nagyon megijedtem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én akkor most rendezem a soromat Istennel, és akkor volt talán az első őszinte imám Istenhez. És akkor csak összegzem ezt a folyamatot. Rendeltem az új szövetséget, kezdtem olvasni, miközben olvasom, ellenőrzem az Ószövetséggel, hogy ez valós-e, látom, hogy ez igaz, és kezdem hinni. Egyrészt azért is kezdtem hinni, mert az Ószövetség, ha több ezer évvel ezelőtt megjövendőlt dolgokat, és pontos dolgokat, például nagyon sok proféta mondta, hogy hol fog születni Jézus, miket fog mondani, mik fognak vele csinálni. Ezek olyan nagyszerű, pontos proféciák, amit ha te nem hiszel ebben, akkor baj van a logikáddal. És egyébként kereszténység az egyetlen vallás, akinek van beteljesült proféciája. Úgyhogy ez mond valamit.
Mit jelent neked, amit Pál apostol mondott a római levélben, hogy Isten nem vetette el az ő népét, amelyet ő eleve kiválasztott, és Ábrahám megkapta azt az ígéretet, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége, tehát zsidóként hinni Jézusban milyen elhívást és milyen küldetést jelent neked?
Egyrészt, mint ahogyan kezdtem, ez nagyon-nagyon bonyolult út, mert a te fejedben az van, hogy a legzsidóbb dolog Jézust követni, viszont a keresztények, akik nem zsidók, furán néznek rád, mert te zsidó szokásokat, vagy bizonyos zsidó törvényeket, akár a tórából, de akár nem tórai, hanem hagyományos dolgokat, mint a kóser, stb. Tartod.
Hogy választod ki, hogy mit tartasz, mit nem? Most, ha ezt itt közbeszúrhatom.
Lehet bizonyos törvényeket tartani, de azt mondja a Szentírás, hogy ha egyet megszegtük, akkor az olyan, mint hogyha az egész tórát megszegtük. És ez az igazság alapján mi egy törvényt sem tarthatjuk meg. Én próbálom azokat a törvényeket tartani, amik nagyon-nagyon fontosak, például a kóser evésben. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk van egy bográcsom vidéken, hogy ebben ne legyen sosem sertés. Azért, mert ha jön egy zsidó ismerősem, akkor ő tudjon ebből lenni, hogy én ne legyek neki a botlókő. Meg mondjuk szombaton dolgozok, de vannak bizonyos ünnepek, amikor nem dolgozok. Jom Kipur, az engesztelés napján például én bőjtölök, nem azért, mert bűnbocsánatot kell nyernem, hanem azért, mert az egész népem bőjtöl akkor is. Jézusi dolog is, hogy közösséget vállalni, mert Jézus az, aki ugye Isten a testben, aki lejött, és közösséget vállalt velünk. Ez helyén való, hogy akkor, ha az egész nemzet bőjtöl, akkor én is fogok. A másik dolog az, hogy nyilván minél jobban távolodunk Mózestől, annál jobban torzulnak el a szabályok, ezért is nehéz értelmezni azt, hogy most milyen törvényt tartunk, miért nem. De talán ezek, amiket így tartom. Igen, messiási zsidóként valóban két szék között vagyunk. Keresztényeknek mi egy furcsa hívők vagyunk, a zsidóknak meg általában hitszegők vagy eretnekek, és Isten szemében hűséges és igaz tanítványok az írás szerint.
Megváltunk, gyógyítunk, meg a lázkodva úgy jöttél. A bűnünkkel vállaidon keresztet szenvedtél.
Vendégünk a Lélekhangolóban Balog Saked Dániel, egy messiás hívő zsidó fiatalember. Hogy lehet, hogy benned ott volt az a bűnbánat, vagy az a szégyen érzet, amin keresztül ezzel az említett asszonnyal, a bűnös nővel azonosulni tudtál, amikor te egy olyan idilli gyerekkorban nőttél fel? Mert téged ez a kegyelem, ez a vágyott kegyelem fogott meg Jézusban.
Világ életemből végig én azt éreztem, hogy Isten elérhetetlen. Én azt éreztem, hogy Isten annyira szent, és annyira messze van, hogy én, egy halandó, nem tudom elérni őt. És látom a vallásosokat Izraelben, hogy mi mindent csinálnak, hogy elérjék Istent. Más a kinézetük, máshogyan beszélnek, de állandóan tanulják a tórát, és egyébként én nagyon-nagyon értékelem őket emiatt, és sosem érik el. És itt van egy bűnös asszony, aki nem csinált semmit. Nem tartotta a tórát. Nem volt egy nagy tudós. Nem bőjtölt több évig egy lakatlan szigeten. Sőt, az ellenkezőjét csinálta meg. Tehát ő vétkezett, és megtalált Istent. És ez a kegyelem, hogy Isten ha Isten találkozni akar veled, akkor igazából bármit csinálhatsz, ő találkozni fog veled, ő fogja létrehozni ezt a randit, ezt a találkozót, és bárhol lehetsz, neked nem kell erőfeszítéseket tenni, csak nyitott kell lenni, és azt mondani, hogy én akkor szeretném megkeresni Istent, és megtalálni Istent, és meg fogod találni. Egyébként Jeremiásban van ez a vers, hogyha megkeresétek engem teljes szívvel, akkor meg fogtok találni.
Hogy tekintesz Jézusra, és hogyan jársz Jézussal, mint élő Úrral?
Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor mi megkaptuk a bejárást a Szentek Szentjéből, úgymond ez most nagyon metaforikus volt, de amikor mi úgy döntünk, hogy mi Jézussal akarunk járni, és Jézus az Úr a mi életünkben, és semmi más, akkor egyrészt egyfajta megnyugvást fogunk érezni, mert Jézus ugye nem ígéri meg sehol soha azt, hogy tökéletes életünk lesz ezen az úton vele. Jézus üzenete az, hogy a végén Isten, amikor rád fog tekinteni, akkor nem a te bűneidet fogja látni, hanem Jézusnak a világosságát, Jézusnak az igazságát, és ez, ami fontos. Nyilván a mindennapi életben azok a dolgok, amik Jézus tanított, hogy olyanok legyünk, például türelmesebbek, szeretőbbek, fogadjunk a gyengét, fogadjunk az árvát, fogadjunk az özvegyet, és szerintem ez ennél sokkal többet jelent, mint csak az árva és az özvegyet. De nem csak azért, hogy tök jó ember lenni, mindenki szeret jó ember lenni, hanem hogy dicsőséget szerezzünk Jézusnak, és még több ember tudjon Jézusra tekinteni, és azt fogja mondani, hogy én szeretném ezt a fajta kegyelmet megtapasztalni. És egyébként hozzáteszem, hogy ha elolvasok a római levelet, akkor látni fogjuk, hogy a nem zsidó kereszténységnek az egyik célja a római levél szerint az féltékenységre ingerelni a zsidóságot. Szóval minden kereszténynek holnap fel kell kelni, és azt gondolni, hogy én hogyan tudom szerezni dicsőséget Jézusnak a zsidó körül. Ezért jutott el az evangélium a nem zsidókhoz, hogy visszahozzák a zsidókat az evangéliumhoz. Egyébként pont most ebben az időszakban minden izraeli most Izraelben érzi a keresztényeknek a szeretetét, mert a háborúban például nagyon-nagyon sok keresztény oda ment önkénteskedni, segíteni, vagy csak egy adományokkal, és így tudunk a szeretetet, Isten szeretetét mutatni.
Ezzel most küldetést adtál nekem is, illetve feladatot, és a tiédről is beszéltél. Mi lenne az a záró gondolata, amit még a hallgatók szívére helyeznél?
Beszéltünk itt háborúról, beszéltünk itt békéről, beszéltünk itt az, hogy zsidók és nem zsidók, kulturális különbségek, és talán az lenne az üzenetem, hogy nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy Isten nem elérhetetlen, és hogy közel van, és az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által, és amikor meg fogjuk tapasztalni ezt a békét, akkor egyrészt fogjuk először érezni, mi az az igazi békeség, másrészt többé nem lesz háború sehol, csak a fizikai dimenzióban, de nem a lelkiben, ami a legfontosabb. Mert minden onnan ered, és minden ott fog befejeződni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk. Be still before the Lord and wait patiently for him. Don't fret when men succeed in their ways.
Kedves hallgatóink, a lélekhangoló végéhez közeledik. Beszélgető társam galileai létére, hazánkban találkozott Jézussal, és jutott el a benne való hitre egy evangélikus lelkésszel való beszélgetés sorozat hatására. Balogh Sakett Dániel kettős identitásában jelen van zsidósága és a Krisztusba, mint messiásba vetett hite, valamint izraeli és magyar gyökerei egyaránt. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján az interjúink között, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on Lélekhangoló podcastunk van. az Evangélikus Rádió Misszióval a következő módon léphetnek kapcsolatba. E-mailt írhatnak nekünk az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk lélekhangoló műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.